Laudetur Jézus Krisztus.
Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Itt a Vatikáni Rádió.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Szerdai műsorunk híreiből. Isten őszinteségünket értékeli, hagyjuk a képmutatást. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. A pápa jóváhagyta a Scholas Occurrentes nemzetközi jellegét. Szinodális út és keleti hagyományok. Interjú Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitával.
Isten őszinteségünket értékeli, hagyjuk a képmutatást. Ferenc pápa szerdai katekézise. Ne féljünk olykor megosztani az Úrral kételjeinket, haragunkat, ő mindig gyöngéden meghallgat bennünket. A hideg szívvel mondott képmutató szavak helyett válasszuk az őszinteséget, melyben sok idős ember példa lehet előttünk, buzdított katekézisében a pápa, immár 10. alkalommal elmélkedve az öregkorról. A bibliai történetben az idős Jóbbal találkozunk, aki kitart a hitben, de tiltakozik az őt ért sok csapás miatt. Végül pedig Isten válaszol neki és fölfedi előtte arcát. Nem tapossa el, hanem gyöngéden felemeli őt.
Ci farà bene metterci alla sua scuola per vincere la tentazione del moralismo davanti all'esasperazione e all'avvilimento per il dolore di aver perso tutto.
Előítéletek, közhelyek nélkül olvassuk el ezt a történetet, jót fog tenni nekünk. Segít legyőzni a kísértést, hogy moralizálni kezdjünk, amikor csapások érnek minket. Jobb valóban elveszített mindent, vagyont, családot, gyermeket, egészséget, és ott marad a barátaival beszélgetni. Isten megdicséri Jobbot, mert nem áll be a többi közé, aki azt hiszi mindent tud Istenről, hanem nyitott marad, és valóban megérti a gyengétség misztériumát, mely hallgatása mögött rejlik. Isten mentsen minket a kegyes és öntelt képmutatástól, amivel Jobbot vigasztalják a barátai, akik aztán végül ítélkeznek fölötte. Ez a moralizáló vallásosság, az előírások betartása miatt érzett beképzeltség farizeussá és képmutatóvá tesz, fűzte hozzá a Szent Atya. Ezzel szemben Jób helyesen cselekedett, amikor, bár haragosan szólt Istenhez, nem volt hajlandó üldözőként tekinteni rá. Jutalomként Isten kétszeresen adja vissza Jóbnak elveszett vagyonát, miután megkéri, hogy imádkozzon gonosz barátaiért. A hit megtérésének fordulata, amikor Jób kifakad. Tudom jól, él ügyem szószólója, ő lép majd föl utoljára a földön. Hogyha fölébredek, maga mellé állít, és meglátom még testemből az Istent. Látni fogom, s ő a pártomon lesz, kit szemem lát, az nem lesz majd idegen. Gyönyörű ez a szakasz, Handel messiás oratóriumának vége jut eszembe róla, amikor az Alleluja ünnepe után a szoprán lassan, békésen így énekel. Tudom, hogy él az én megváltóm, mondta pápa. Vagyis tudom, Istenem, hogy te nem üldözöl engem, hanem igazságot szolgáltatsz nekem. Ez az Isten feltámadásába vetett hit, amikor hiszünk Jézus Krisztusban, és abban, hogy az Úr mindig vár minket, és el fog jönni. Ferenc pápa ezután így folytatta katekézisét. Jób könyvének példája drámaian és példaértékűen megmutatja azt, ami a való életben történik. Amikor egy szemét, családot vagy népet túl nagy súlyok gyötörnek, aránytalanul nagy próbatételeket kell kiállniuk az emberi lét kicsinségéhez és törékenységéhez mérten. Ezt úgy mondjuk, még az ág is húzza szegényt. Van sok ember, akinek látszólag túlzott és igazságtalan mennyiségű rosszat kell kiállnia. Mindannyian ismerünk ilyeneket.
Siamo stati impressionati dal loro grido, ma spesso siamo anche rimasti ammirati di fronte alla fermezza della loro fede, del loro amore, nel suo silenzio.
Egyfelől megdöbbent minket kiáltásuk, másfelől csodáljuk álhatatos hitüket és szeretetüket, mellyel csöndben kitartanak. Az áldozatnak joga van a tiltakozáshoz a gonosz misztériumával szemben. Ferenc pápa hozzátette: olykor jönnek hozzám emberek, akik elmondják, hogy tiltakoztak Istennél ügyes, bajos dolgaik miatt. Erre én azt válaszolom: tudod, barátom, a tiltakozás is az imádság egy formája ilyenkor. Mint a gyermekek, akik tiltakoznak a szüleikkel szemben, hogy felhívják magukra a figyelmet, hogy foglalkozzanak velük. Ha van egy seb a szívedben, valamilyen fájdalom, és úgy érzed, tiltakoznod kell ellene, akár Istennel szemben is, ő meghallgat téged. Isten Atya, ő nem ijed meg tiltakozó imánktól, megért minket. Légy szabad, imádkozz szabadon, ne zárd előítéletek börtönébe az imádat. Fohászkodj spontán, mint gyermek az apjához, aki mindent elmond neki, ami eszébe jut, mert ő megérti. Isten csöndje, hallgatása a dráma pillanatában ezt jelenti. Hagyja, hogy Jób kifakadjon, tiltakozzon, Isten meghallgatja őt. Ezt a tiszteletet és gyöngétséget meg kellene tanulnunk tőle. És Istennek nem tetszenek a mi vége láthatatlan magyarázkodásaink, mint ahogy Jób barátai beszéltek. Ez a fajta vallásosság, ami szóval mindent megmagyaráz, miközben a szív hidegen marad. Ezt nem szereti Isten. Inkább választja Jób tiltakozását vagy hallgatását, hangsúlyozta Ferenc pápa. Jób hitvallása végül egy szinte misztikus tapasztalásra jut el. Azelőtt csak hírből hallottam felőled, most azonban saját szememmel láttalak.
Quanta gente, quanti di noi, dopo un'esperienza un po' brutta, un po' oscura, dal passo e conosce Dio meglio di prima.
Hány emberrel történik ez, miután rossz élmények érték, hogy jobban megérti Istent? Időskorban ez a tanúságtétel még hitelesebb, mert az öregek már annyi mindent megértek életükben. Az esendőség, a veszteségek nőnek az idő előre haladtával, megtapasztalták az emberi álhatatlanságot. A törvény, a tudomány, sőt a vallás emberei is olykor összekeverik az üldözőt az áldozattal, és őt hibáztatják fájdalmáért. Ez hiba. Tekintsünk az öregekre szeretettel, nézzük élettapasztalatukat. Tanuljuk meg tőlük, hogy Máriához hasonlóan egyesülve imádkozzunk, kitartóan várakozva Istenre. A hívők tekintete ez, mely a feszületre szegeződik. Az idősek sokat szenvedtek, sokat tanultak életük során, de a végén meglelik ezt a szinte misztikus békét, mely az Istennel való találkozásból fakad, mint amikor Isten fia kereszten ráhagyatkozik Atya akaratára, zárta szerda délelőtti katekézését a pápa.
Ferenc pápa jóvá hagyta a Scholas Occurrentes nemzetközi jellegét. Tekintettel arra, hogy a Scholas Occurrentes pápai alapítvány tovább bővíti jótékony tevékenységét, és közösségek közösségeként, és nemzetközi jellegű nevelési mozgalomként működik, új jogi formára van szüksége, amely megfelel ennek az új valóságnak, írja Ferenc pápa március 19-én aláírt kirográfiában. A Scholas Occurrentes gyökerei azokban az oktatási projektekben rejlenek, amelyeket Buenos Aires város elszegényedett területein élő gyermekek számára hoztak létre Jorge Mario Bergoglio akkori érsek kezdeményezésére. Az alapítvány megalakulása óta olyan iskolák világméretű hálózatává nőtte ki magát, amelyek közösen osztoznak egymással erőforrásaikban, közös célokat követnek, és kiemelt figyelmet szentelnek a leginkább rászorulókra. A szervezet küldetése, hogy megteremtse a találkozás kultúráját, és összehozza a fiatalokat. A pápa a kirográfiában megjegyzi, hogy polgári jogi személyként jegyezték be Spanyolországban a non-profit alapítványt, amely gyorsan elterjedt több mint 70 országban, mind az 5 kontinensen, a kánonjognak megfelelően, és pápai jogú autonóm jótékonysági alapítványként ismerték el. Magánjogi jogi személyként állították fel a Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepén 2015. augusztus 15-én. Az alapítói által megérlelt kérést megismételve, jóvá hagyom, hogy a Scholas Occurrentes pápai alapítvány a hívek nemzetközi magántársulatává váljon, írta Ferenc pápa a kirográfiában. Megjegyezte, hogy a jelen alapszabályok 2022. március 19-től léptek hatályba, és ettől kezdve a Scholas Occurrentes pápai alapítvány minden joga és kötelezettsége megfelel az ilyen jellegű társulatok jogainak és kötelezettségeinek. 2022. május 19-én csütörtökön Ferenc pápa a szervezet fiatal tagjaival együtt jelen lesz a Scholas Occurrentes nemzetközi mozgalom elindításakor a Pápai Orbán Egyetemen. Szinodális út és keleti hagyományok. Interjú Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek metropolitával.
Nagy szeretettel köszöntöm ismét a Vatikáni Rádió stúdiójában Kocsis Fülöp görögkatolikus metropolita érseket, aki Rómában a Keleti Egyházak kongregációjában vett részt gyűlésen, találkozókon. Egyúttal érintették azt a témát, ami közös nagy témája az egész katolikus egyháznak, a Ferenc pápa által meghirdetett szinodális út. Hogy ez mit is jelent most konkrétan itt a tárgyalások során, és otthon Magyarországon, a görögkatolikus egyházmegyékben, éppen erről kérdezem vendégemet, Kocsis Fülöp atyát.
Nagyon jó lehetőségnek tartottam, hogy ha már itt vagyok Rómában, akkor találkozhassam személyesen Mário Greg Biborossal, a szinodusi titkárral.
Ugye, aki szinodális út témájú, püspöki szinodusért felelős.
Pontosan, és hallottam arról, hogy Magyarországra fog jönni. Ő látogatja egyébként az országokat sorban, nagyon sok felé utazik, és Magyarország is el fog jönni még ebben az évben. A görögkatolikus egyházunknak, hogyha beszélhetek egy pár szót erről, egy nagyon sajátos helyzete van ebből a szempontból, ugyanis nekünk 5 évenként meg kell szerveznünk az úgynevezett metropóliai gyűlést, amiben még nincs gyakorlatunk, mert hiszen mindössze 2015 óta vagyunk metropolitai egyház, amikor Ferenc pápa 2 új egyházmegyét alapított, a Miskolcit és a Nyíregyházit. 2015-ben születtünk meg, tehát azt szervezzük, hogy mi 2020-ban fogjuk megszervezni az első metropóliai gyűlésünket, de akkor az egész ország, benne mi is, de itt katolikus egyház, de lehet mondani az egész ország, készült a nagy eukarisztikus kongresszusra 2020-ban, 2020, ugye így hirdettük meg, közben itt a járvány. Mi a kongresszus után akartuk megszervezni a gyűlésünket, de a koronajárvány miatt 1 évvel eltolódott a kongresszus. Hát akkor mi is 1 évvel arrébb tettük a gyűlésünket, így terveztük, hogy 2022 most húsvét táján fogjuk majd megtartani ezt a bizonyos metropolia gyűlést. Közben pedig Ferenc pápa meghirdette tavaly októberben, már szeptemberben új szinódust, amely abban, nem mondom, hogy forradalmian új, de abban mégis új, hogy mindenkit meg akar hallgatni, hogy mindenki hozzászólhasson, hogyan tudjuk megújítani az egyházat, hogyan tudjuk az egyházat még inkább szinodálissá tenni. Ez nekünk keletieknek nem annyira új, hiszen maga a szinodalitás az a keleti egyháznak a hagyományához tartozik. Természetesen hierarchikusan struktúrált a keleti egyház is, de ugye nem lévén a ortodox egyházban primátus, ezért az püspököknek a testvéri kapcsolata sokkal hangsúlyosabb a döntéshozatalban, és ez érezhető, érzékelhető az egyház minden területén. Azért azt el kell mondanom, hogy nekünk, magyar görögkatolikusoknak azért ez új volt, tehát nem láttunk ebbe bele eddig, viszont nagy segítséget jelentett a szinódusnak a meghirdetése, mert nagyon jó, hogy mondjam, kézikönyveket kaptunk és irányelveket, hogy hogyan kell lebonyolítani egy ilyen gyűlést, vagy hát előkészíteni pontosabban. Mert a metropolia gyűlésnek is, mint ahogy hitem szerint magának a szinódusnak is, nem az a lényege, hogy mi fog kijönni a végére, hanem hogy hogyan jutunk el addig. Hogyan tudjuk megszólítani, megmozgatni a híveket és papokat abban a nagy kérdéskörben, hogy milyen az egyházunk, milyen legyen az egyházunk, milyen hibák vannak az egyházban, mit kell jobban csinálni az egyházban, mit lehet jobban csinálni az egyházban. És minthogy erre elég jó irányelveket kaptunk a szinodusi folyamat segédanyagaiban, így aztán természetesen mi is bekapcsolódtunk, mind a 3 egyházmegyénk lefolytatja ezt a egyházmegyei szakaszt, és ennek összegzéseképpen pedig terveink szerint ez év októberében, tehát ősszel megtartjuk majd azt a metropoli gyűlést, amely viszont a keleti egyházi létünkből fakadóan egy másik kötelességünk.
És akkor, hogy mit jelent ez a szinodális út egy parókia, egy plébánia szintjén?
Csak arra tudok hivatkozni, amit a szinodusi anyagok, amit kifejeztek, mert mi is erre támaszkodtunk,
igen,
hogy alakítsunk ki csoportokat, amelyek lehetővé teszik, hogy úgymond technikailag is, hogy minél több ember megszólaljon. Mert mondjuk egy parókus, egy plébános kihirdeti a templomba, hogy na testvérek, hozzá lehet szólítanak a kérdések, várjuk a válaszokat, abból nem sok minden fog kijönni. De hogyha mondjuk összehívjuk a fiatalokat, összehívjuk az időseket, összehívjuk az egyedül élőket, összehívjuk az elváltakat például, most azokat a csoportokat mondom, amelyeket mi alakítottunk ki az egyházunkon belül, az hiszem talán 10 ilyen kategória született meg.
Ami felülőre az egész közösséget valójában.
Így van, így van. Például a pedagógusoknak a köre, akkor a szociális területen dolgozóknak a köre, a cigányok és a velük foglalkozóknak a köre. Tehát próbáltuk, hogy az egész egyházi életünket, egyházi valóságunkat lefedjük, hogy senki se potyogjon ki. Természetesen többen vannak, akik több csoportban is érdekeltek lennének. Ezeket a csoportokat is kialakítottuk, úgy, ahogy az elő volt írva, vagy ahogy tanácsolja maga a szinodisi anyag, és nagyon érdekes vélemények fogalmazódtak meg, amit szeretném még kiegészítésül mondani, hogy a kérdéseket is úgy fogalmaztuk át, vagy egy kicsit kiegészítettük, hogy a mi magyar görögös egyházunkra is rálásunk ezek alapján. Tehát nem csak a nagy egyetemes katolikus egyház működése és folyamata volt a figyelem középpontjában, hanem kifejezetten a mi görögös egyházunknak mik a gyenge pontjai, mik a lehetőségei, erősségei, merre menjünk tovább.
És milyen a fogadtatás, milyen a hozzáállás legalábbis eddig?
Már volt egy püspöki egyeztetésünk, és azt látom, hogy a Nyíregyházi Egyházmegye, a Miskolci Egyházmegye is nagyon tartalmas összegzéseket készített elő, még ugye ezt nem fejeztük be, de már lassan közeledünk hozzá, hiszen pünkösdre, illetve pünkös utáni vasárnapra tervezzük ennek a egyházmegyei folyamatnak a lezárását, de leginkább ugye a saját egyházmegyénk tapasztalatairól beszélhetek. Nem mindenki volt egyformán lelkes, ahogy ez lenni szokott, sem a papok, sem a hívek között, viszont akik meg bekapcsolódtak, akik akár a beszélgetésekben, akár ennek a megszervezésében, azok mind-mind arról számolnak be, hogy milyen sokat ad nekik ez, hogy most akkor közösen gondolkodhatnak erről, közösen fogalmazhatják meg a saját véleményüket, meghallgatják mások véleményét, azt lehet ütköztetni. Tehát nagyon termékeny ez a párbeszéd, ezek a beszélgetések, úgyhogy én Greg Bíborosnak is örömmel számoltam be arról, hogy egyházmegyénk, vagy a Magyar Görögös Egyházunk eléggé jól vette a lapot, és veszi a kanyarokat van ebben a munkában, és jó reményeket látok arra, hogy a hívek számára is érthető módon megfogalmazódik majd az, hogy mit kell tennünk, mi többet tehetünk azért, hogy Krisztusnak hiteles egyháza legyünk. Még egy gondolatot hadd mondjak, hogy a gyerekeket is, a hitoktatók közül néhányan azt mondták, hogy a gyerekeket nem kérdezhetjük meg. De átfogalmaztuk egy kicsit a kérdéseket, és gyerekek is elmondták, és összegyűjtöttük az ő véleményüket. Na most nekik úgy fordítottam le, hogy mit tehetünk azért, hogy az egyházunk szinodális legyen, mit tehetünk azért, hogy az egyházunk családiosabb legyen.
Igen.
Egy jó családban mindenkinek van hangja, szava, mindenki számít a maga helyzetének és tudásának megfelelően, és nagyon szép eredmények voltak ezen a téren is a gyerekeknek a véleményezés alapján.
És akatya, hálásan köszönöm a beszélgetést, az információkat, a lélek segítse további jó, családias, szinodális utat, dicsőség Jézusnak.
Nagyon szépen köszönöm, dicsőség mindörök.
Kocsis Fülöp, görögkatolikus érsek metropolitával Péter Vértesajai László beszélgetett. A Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió.